A községnek az a fajta közösségi szemlélete, az a fajta előreindulás, az a fajta nekibuzdulás, az a fajta célzott tevékenység, munkatevékenység, ami egyáltalán itt jellemző volt a sárándiakra. Onnantól kezdve nyomon követhető egyfajta letargia. Véleményem szerint igazából véve mi egyáltalán nem szembesültünk még ezzel a kérdéssel. Tehát nem szembesítettük önmagunkat sem, vele együtt magát Sáránd lakóit sem. De egy biztos, tehát ezt nem én állítottam, nem én állítom ezt a tragédiának a következmény okát, hanem elsősorban azok az elődeim, akik ide kerültek mondjuk az 50-es évekbe, itt voltak szolgálattevők, és a legnehezebb helyzetbe tudtak bizonyságot tenni, illetve a legnagyobb helyzetbe tudtak állhatatosan szolgálni. Hulló László kifejezetten abban az időszakban volt itt, amikor ugye a 56-os forradalom is lezajlott, és nyilván bizonyos konstellációkat tudott tenni, tehát bizonyos történelmi léptékű gondolatsort tudott indítani magába, és ezt le is érzetelte sok helyen. Mikor én 1986. januárjában úgymond visszahívtam őt ide, és több évtized után végre prédikálhatott itt a sárándi szószékben. Egyrészt neki emberleg ez nagyon nagy elégtétel volt, életének nagy ráadása volt. Másrészt pedig nagyon sok mindenről úgy beszámolt nekem, amiben értettem meg igazán azt, hogy Sáránd miként és hogyan éli az életét a jelenben. Tehát én hiszek abba, hogy igenis nem lehet jövőt építeni anélkül, hogy a múlt ne lenne rendezve, és a legfontosabb feladat nyilván az, hogy az embereknek az életét úgy vezetni Jézus Krisztushoz itt Sárándon, hogy a mögöttünk lévő töredelmeket, a mögöttünk lévő bánatot, a mögöttünk lévő el nem rendezett kérdéseket ne söpörjük a szőnyeg alá, hanem próbáljunk egyszer-egyszer ezzel szembenézni, jól végigtárgyalni, és a megoldást megtalálni isteni módon. Ez szerintem biztos vagyok benne, hogy várat még magára, mert az emberekben sok minden felgyűlt, és ez a felgyülem lett nyomorúság, könny, bánat, és az előttünk lévő reménytelenség, amit ugye jelen pillanatban a társadalom ugye sugároz, nem egyértelmű a tekintetben, hogy van-e igazán perspektíva és célja emberileg itt a munkának. Tehát a munka értelmét kell újra meghatározni, és a munkának a legfőbb célját, hogy az emberré válás küldetésünk és annak a lépcsőfokait szabad isteni módon értelmezni. Nyilván, hogyha a mózesi törvényekre gondolunk, és a 10 parancsolatra, az nem elsősorban parancsolat nekünk, hanem 10 segítség az emberré válás útján. Tehát jó ezeket újra ismételgetni, ennek alapján elmélyülni, csendet kérni, csendet kapni Istentől, és csendbe bölcsességet kérni a következő lépésre és döntéshez azért, hogy az elkövetkező nemzedékeknek az életét tovább ne roncsuk, az esélyeit ne vegyük el, hanem inkább megteremtsük.
Én úgy gondolom a hallottak alapján, hogy Sárándot nagyon érzékeny lelkületű emberek lakják. De az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem csak ez a malom égés traumája és tragédiája nyomasztja őket, hanem ha belegondolok abba az idős korosztályba, akik itt zömében végig mezőgazdaságból éltek, és gyülekezetének mondjuk azt, hogy a gerincét, a magját alkotják. Ezeknek az embereknek az életük során 3-4-szer meg kellett azt élni, hogy vagy van termelőeszközük, most ugye közgazdasági értelembe véve, vagy nincs, mert hol elvették a földjüket, hol visszaadták, hol háztáizhattak. Aztán jött a rendszerváltás, 56-ról ne is beszéljünk, hisz az mindenkiben nyomot hagyott minden települése. Másrészt úgy gondolom, hogy a rendszerváltás az egyszerűbb embereknek, és főleg a tisztességeseknek, hagyd mondjak ilyet, nagy csalódást okozott. Legalábbis az elmúlt 20 év azt mutatja vidéken.
Igen, én az elmúlt 20 évet úgy érzem, hogy a lehetőségeket tekintve mindenképpen eltékozoltuk, eljátszottuk. Magamat is beleértve. Tehát magunkat is beleértve. Úgy érzem, hogy nagyon sokféle fölösleges harc volt az életünkben, nagyon sokféle fölösleges ellenszélbe kellett navigálnunk az egyházakat, a kereszténységet. Nagyon sokféle fölösleges napi harcnak úgy tettük ki magunkat, ami hosszú távon nem igazán mutatta meg az eredményét még. De egy dolog biztos, hogy egy nagyon érdekes dolog vetődött itt föl az egyik közös fórumon, amikor egyeztettünk a községvezetése és az egyházközség vezetése között, tehát a presbitérium és az önkormányzat között, hogy valaki a sárándi fiatalok közül felvetette azt, vagy fiatalabb nemzedék közül felvetette azt, hogy el kell gondolkozni a közösség építésen újra. És ameddig egy új közösség építése nem történik meg, addig gyakorlatilag lehetetlenség előrelépni. Aki ezt felvetette, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, olyan valaki, aki a magyar nép legfőbb kincsével foglalkozik, hagyományőrzéssel foglalkozik. Igen, minden tekintetben, ha lehet, akkor nevesítsük. És így gyakorlatilag az a különleges, hogy ő ebben a faluban nem tudta azt elérni, mint amit el tudott érni földesen, vagy akár máshogy az országban. Tehát van egy olyan megfigyelhető helyzet, ami érdekes számomra, hogy például Budapestre fölkerül sok korábbi konfirmándusom, ifjúsági gyülekezetem tagja, és van úgy, hogy negyed évenként Pesten tudunk találkozni. És hát úgy elbeszélgetünk dolgokról. Tehát ez is lehet egy közösségépítésnek a formája, hogy az ember valamilyen módon számon tartja az innen elrepült, kirepült ifjakat, de ugyanakkor rettentő nagy hiányérzete van a községnek ezekből. Na most, amire tetszett az előbb utalni, amire utalás történt az előbbiekben, a mezőgazdasági úgymond tönkremenetel és hátratétel következményeinek. Egyik legfőbb vonása az az, hogy a mezőgazdaságban dolgozó embereknek a gyermekei egytől egyig mind elkerült a faluból. És itt ez az elgondolkozható, hogy ha egy községnek az értelmiségi rétege valamiképpen eltávolodik a saját szülőföldjétől, a saját szülőfalujától, onnantól kezdve nagyon-nagyon nehéz újraépíteni és kiépíteni a már egyébként magától értetődő kérdéseket. Tehát itt vannak dolgok, amelyeket nem lehet technikai bravúrokkal, pénzügyi bravúrokkal megoldani, mert a szellemi tőke az élettapasztalat. És az élettapasztalat az azt jelenti, mint amit egy családi ház jelentett valamikor Magyarországon, hogy több generáció lakott egy családi házat. Tehát ott lakott nagymama, nagyapa, ott lakott az édesfiú, a menyem, a vejem, ott lakott az unokám, és egy udvaron szépen tudtak élni. Tehát a családok nem a bűnök történetéről szólt, mint amiről most.
Mintát, példát adtak
úgy van,
egymásnak,
úgy
értékeket adtak.
A közösségi életnek az alapját ott adták. Na most, ha mi komolyan vesszük a küldetésünket, és elsősorban most keresztény szempontból vizsgálom, akkor gyakorlatilag mi azért élünk, vagy azt szeretnénk megélni, hogy nálunknál boldogabbak legyenek a gyermekeink. És akkor lehet azt mondani egy közösségről, egy falu közösségről, egy községről, és benne egy egyházközségnek a munkájáról, hogy akkor lüktet, akkor eleven, ha ez a példamutatás nem szavakba formálódik csupán. Tehát nem arról szól, hogy egy valaki odáll a szószébe és elkezdi mondani a szép szavakat, hanem itt az igehirdetésen túl bizonyítani kell. Le kell tenni az asztalra az életünket. Tehát az már kevés, hogy szép ígéreteket mondunk az emberen, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Nagyon-nagyon sok minden átment az ígéretek tárházán, ugye, ami gondolatmenetünkön, és itt kell most nagyon-nagyon konkréttá tenni a feladatunkat. Én legfőbbképpen azt hiszem, hogy most is a lelki gondozást tekintem a legfőbb közösségépítés alapjának, És a lelki gondozásnak az alapja nyilvánvaló a betegeknek és a szerencsétleneknek a látogatása, amit rettentően igényelnének. Én az elején mondtam a beszélgetésnek, hogy sajnálatos módon az adminisztráció elvette a sok-sok energiát, időt a látogatástól, de azért Dzsida Jenőnek van egy nagyon szép gondolata, amit itt szeretnék ebben a tekintetben azért idézni, mert mint egy nagy bűnbánattal meg kell állni a költő sorai előtt, amikor azt mondja, nem így kellene hűvös árnyas szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom én. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És reket hangon félig sírva, kiabálni minden ablak alatt, szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.
Meghallgatva a verset, részint önmagamat, részint ön tudom idézni. Én azt mondtam a beszélgetés előbbi szakaszában, hogyan ad. Feltétel nélkül ad. Ön pedig azt mondta, hogy ön Sárádon csak gyalog jár. Igaz, nem városról városra megy, talán házról házra, kispadról kispadra. De valahol ez van ebben a versben is.
Igen, hát nagyon érdekes egyébként egy ezzel kapcsolattal egy sajnálatos dolgot viszont meg kell állapítsak. Volt ugye időszak, amikor nem kocsival jártunk, meg nem a kocsiból integettünk egymásnak a faluba. Tehát amikor úgy tényleg szó szerint gyalog jártunk, és vasútállomásról egy vendégemet kísértem ide haza egy este, és ugye másfél kilométerre van a vasútállomás. Suma, amikor a főutcán jöttünk a parókia felé, majdnem minden ablaknál látszott a tévéfénye. Annak a televíziónak a fénye, amely gyakorlatilag felváltotta a közösségi életet. És az még önmagába véve soha nem baj, hogyha valaki kitekint a világra, és információkkal mind családját, mind önmagát ellátja. Itt inkább azt hiszem a nagyon nagy tragédia az az, és a média szerepe igazán itt van, hogy nem föltétlenül előnyös az a tendencia, amit bizonyos adók leadnak.
Meg azok a tartalmak.
Meg legfőképpen a tartalom. És én úgy érzem és úgy gondolom, hogy a média irányváltásának nagyon nagy segítsége lenne, ha egy olyan közösségi portál jelenne meg, ahol arról nyithatnánk fórumot, hogy egy-egy embernek, egy-egy körnek, egy-egy társadalmi körnek milyen kapcsolata van a médiával, illetve mi a szerepe a média az ő életében.